36. fejezet. Hogy bebizonyítsam, komolyan beszélek, kérlek figyeljetek! Tinkomius odabiccentett a menetoszlop mellett álló egyik harcosnak. A többi őrtől eltérően ez a férfi súlyos bunkos botot tartott a kezében. A harcos előre lépett, majd szétterpesztett lábbal megállt a római fölött. Aztán felemelte a bunkos botot és lesújtott vele a fogoly bal lábszárára. A két centúrió még 50 lépésnyiről is tisztán hallotta a csontrecsenését. A római üvöltése azonban még messzebbre elhaladszott, és még rettenetesebbé vált, amikor a harcos eltörte a jobb lábát is. A szenvedés ezen éles, állatias ordítása megfagyasztotta a vért mindazok erejében, akik csak hallották. A fogoly az út porában vonaglott, lábszárai visszataszítóan mozogtak ide-oda a térde alatt, tovább fokozva a fájdalmat. Az üvöltésnek végül a halálos ütés vetett véget. Tinkomius hagyta, hogy a beálló csend megtegye a hatását, mielőtt ismét oda kiáltott volna a védőknek. Ez volt az első. Rengeteg lesz még, ha csak nem hallgattok az eszetekre, és adjátok meg magatokat. Az életben maradt foglyok veletek tarthatnak, ha elhagyjátok Kalevát. Te döntesz, Makro. Bármikor véget vethetsz mindennek. Kátó észrevette, hogy felettese olyan erővel szorítja kardja markolat gombját, hogy ujjai kifehérednek, és csuklója inai úgy rajzolottak ki a bőre alatt, akár a vasszegek. Kátó inkább émelget sem, mint dühös volt. A látványtól hány ingere támadt, hogy a sült hús és a kenyér, amit nemrég olyan élvezettel fogyasztott el, most kavarogni kezdett a gyomrában.
Nyomorult, suttogta Makro összeszorított fogakkal. Nyomorult!
Tinkomius elmosolyodott az utcán végig visszhangzó dühös ordítás alatán.
Te nyomorult, kurafi! Megöllek! Esküszöm, megöllek!
Gyere és próbáld meg, centúrió! Állok elébe!
Uram, tette a kezét Kátó felettese vállára.
Nem szabad. Makro dühösen fordult hátra. Hát persze, hogy nem. Talán azt hiszed, hülye vagyok?
Nem, csak dühös vagy, uram. Dühös és tehetetlen. Mint mi mindannyian. Viccentett Kátó a melvédnél tolongók felé, akik indulatosan és elborzadva nézték az utcán történteket. Makro a fiatalember mutatta irányba nézve látta, hogy nem csak a megmaradt légionáriusok másztak fel a cölöp falra, hanem a farkasok és verik a testőre is.
E mégis mit gondoltok, mi ez itt? Valami torz, színház? Lefelé a falról, vissza a helyetekre? Azt akarjátok, hogy átmásszanak a falon, amíg ti szájtátva bámészkodtok? Csak az őröket akarom idefent látni, gyerünk!
A légionáriusok bűntudatos arccal hátráltak el a melvédtől, és lemásztak az udvarra nyomukban a farkasokkal, akiknek nem volt szükségük arra, hogy Kátó kiabálva tolmácsolja a rangidős centúrió szavait. Makro szigorúan nézte a katonákat, majd visszafordult Tinkomius felé. Mikor a herceg látta, hogy a centúrió ismét ráfigyel, megint kiabálni kezdett.
Megadjátok magatokat, Makro! Válaszolj!
A centúrió némán és mozdulatlanul állt. Szája keskeny vonalnak tűnt viharvert arcán. A rettenetes kétségbeesés és mérhetetlen harag gyötörte. Tehetetlenül nézte, mi történik, és átjárta a Tinkomius iránti gyűlölet.
Rendben van, akkor jöjjön a következő.
Tinkomius intett, hogy vezessék előre a második foglyot. Az atrebát harcos ezúttal egy fiatal embert választott, aki alig volt többet suhancnál. Kátó felismerte az ifjút, a helyőrség egyik összfér hajcsárjaként szolgált. A fiú hátra lépett és a fejét rázta, ám a harcos megragadta a hajánál fogva és eloldotta a többi fogolytól, aztán kíméletlenül kirángatta a menetoszlopból. A fiú vonaglott és kegyelemért könyörgött, miközben az első áldozat holttestéhez vonszolták. Makro mozdulatlanul állt, Kátó azonban nem tudta tovább elviselni a látványt, ezért megfordult és lesietett a létrán. Amint az udvarra ért, meghallotta az ütést követő hátborzongató recsenést. A fiú sikolya megrázta a reggeli levegőt, és törként hasított Kátó fülébe. A kivégzések egész délelőtt folytatottak, és az összezúzott testek már szinte teljesen elborították az utcát. A rómaiak sikolyai és üvöltései egy pillanatra sem hallgattak el, mivel sokukat csak megnyomorítottak, és hagyták, hogy szenvedjenek. Macro kényszerítette magát, hogy némán álljon a kapu fölött, nem engedve Tinkomius azon követelésének, hogy adják meg magukat. Valahányszor Kato megtagadta a választ, előrángatták a következő foglyot, és a védők szeme láttára eltörték a lábait. Hogy nyomatékosítsa a szavait, Tinkomius parancsot adott a harcosnak, hogy törje el az áldozatok karjait is. A lábszárcsontok után immár a könyök ízületek is eltörtek. Kato, habár jó messzire elment a kaputól, nem menekülhetett az állandó sikolyok borzalma elől. Az uralkodó szállásán mindenki elnémult. A katonák többsége a földet bámulta minden egyes alkalommal összerezzenve, amikor újabb áldozat hangja csatlakozott az üvöltések idegtépő kórusához. Néhányan erőteljes mozdulatokkal élezték a kardjukat, ám a köszörűkő hangos csikorgása nem folytotta el igazán a falakon túlról hallatszó rettenetes lármát. Kato végül nem bírta tovább, és felmászott a falra, hogy csatlakozzon Macrohoz. A rangidős centúrió mozdulatlanul állt, kérlelhetetlen tekintettel nézve az utcát, és csupán egy röpke pillantást vetett Macrohra.
Mi az?
Aggódom, hogy az embereink meddig képesek még elviselni mindezt, uram. Bicentett Kato a katonák felé. Nagyon megviseli őket.
Úgy érted, nagyon megvisel téged,
jegyezte meg Macro gúnyosan.
Ha nincs gyomrod az ilyesmihez, akkor miért van rajtad ez az egyenruha?
Uram, tiltakozott Kato megdöbbenve Macro hevessége láttán. Én...
Tessék, folytasd és mondd ki!
Kato a válaszon gondolkodott, de túl fáradt volt, hogy kitaláljon valami olyan magyarázatot, amivel kimentheti magát. Ösztönösen tudta, hogy Macronak igaza van. Inkább magára gondolt, sem mint az embereikre. Végül bűntudatossal lehorgasztotta a fejét. Nincs olyan, amit ne tudnék elviselni. A veterán katona metsző pillantást vetett Kátóra, és arcán megfeszültek az izmok. A fiatalember azt hitte, Macro kifakad, és üvöltve leszídja a katonák előtt. Oly annyira félt a szégyentől, hogy az ilyetén megaláztatás gondolata elűzött minden mást az elméjéből. Macro azonban tudta, hogy mindenki őket figyeli, ezért végül elnézett Kato mellett, majd mély lélegzetet vett, és ellazította görcsösen feszülő izmait.
Nos, el is kell viselned,
szólalt meg halkan.
Bármilyen szörnyű legyen is, Kato, nyugodtnak kell maradnod. Úrrá kell lenned magadon, és nem szabad engedned. Vagy legalábbis olyan nyugodtnak kell maradnod, amennyire csak képes vagy rá.
Macro szomorúan megrázta a fejét, hogy eszébe jutott, milyen dű árasztotta el, amikor az első foglyot kivégezték. Nem tehetnénk valamit? Macro vállat vont.
Mire gondoltál?
Nem tudom. Talán megpróbálhatnánk lerohanni őket és behozni az embereinket.
Így is, úgy is meghalnak, Kato. Még ha sikerül is megmentenünk őket. Mi lesz azután? Néhány órával tovább élnek, míg ez a megerősített terület el nem esik. Ez minden. Ha azonban valami baj történik, mi alatt próbáljuk megmenteni őket, mindannyian egy kicsit korábban halunk meg.
Akkor mi a különbség?
Nem sok,
ismert el Macro.
Csak éppen az a dolgunk, hogy ameddig lehet feltartsuk az ellenséget, és megvédjük a királyt.
Vagyis hagyjuk, hogy folytassák, intett Kato az utca felé.
Mi más tehetnénk?
A fiatalember szóra nyitotta a száját, de aztán be is csukta. Az undor, a kétségbeesés és a sürgető késztetés ellenére, hogy kitaláljon valamit, valójában semmit sem tehetett, hogy változtasson a helyzeten. Csak nézhette a borzalmakat. Megpróbálhatnánk lerohanni őket, mondta végül.
Nem engedem. Amint kinyitnánk a kaput, végeznének az összes fogójal. Ez lenne a vége, Kato. Ez lenne a vége, hallod?
Kato bolintott, mire Macro megveregette a vállát, majd ismét az ellenség felé fordult. Tudta, hogy el kellene terelnie valamivel a barátja gondolatait, ezért a megmaradt foglyok körül ácsorgó harcosokra mutatott.
Észrevetted, hogy Tinkomius csak atrebát harcosokat hozott magával?
Kato körbenézett az utcán. Igen, okos gondolat.
Okos.
Távol tartja a durotrigeseket, mialatt a megadásunkat követeli. Azt hiszem, úgy gondolja, ezáltal azt a benyomást keltheti, mintha az egész ügy a törzs belső viszálykodása lenne, amit könnyedén el lehet intézni.
Ennek vajon a mi fiainkra is lesz hatása?
Néhányukra talán, ismerte be Kátó, aztán a szemei egyszer csak elkerekedtek, amint megpillantotta a következő foglyot, akit elővezettek a korábbi áldozatok kicsavarodott holttestei között.
Ó, nem. Mi az?
Erőltette Makról szemeit.
Ki az?
Fégulusz.
Fégulusz? A fenébe.
Amint Tinkomius odabiccentett a Fégulust kísérő öröknek, Kátó hátra fordult az udvar felé, és keltávú kiabálni kezdett.
Ez Fégulusz! Elkapták Féguluszt!
A farkasok azonnal felmorajlottak. Mindannyian csodálták és kedvelték római kiképzőjüket. Kátó tovább kiabált nekik, és integetett, hogy jöjjenek fel a falra.
Meg fogják ölni! Nézzétek! Nézzétek!
Mi a fenét művelsz?
Kérdezte Makró. Kátó gyors mosolyt villantott a felettesére. Ideje, hogy megmutassuk Tinkomiusnak, milyen is az, amikor a saját játékát játsszák vele.
Micsoda?
Csak figyelj! A farkasok a cölöpfalra érve kiabálni kezdtek, tiltakozva és könyörögve korábbi bajtársaiknak, hogy kíméljék meg Fégulusz életét. A bunkos botot tartó harcos a térteplő optió mellett állva a fogolyról Tinkomiusra, majd a rómaiakat őrző társaira nézett. Aztán felpillantott a cölöpfalra, és ismét a fogoly felé fordult. Tinkomius dühösen ráüvöltött a harcosra, és a térdelő rómaira mutatott. Fégulusz zavartan és rettegve nézett körbe. Az egyik harcos előre lépett, hogy beszéljen a herceggel, aki azonban beleordított a férfi arcába. A harcos Fégulusra pillantott, és meglázta a fejét.
Nagyon ígéretesnek tűnik, mosolyodott el Makró.
Kátó érezte, hogy valaki megrángatja tunikája ujját. Odafordult, és szembe találta magát az izgatott arcú orvossal.
Uram, a király,
kiabálta túl az orvos a hangzavart.
Ismét magához tért.
Mikor?
Épp az imént.
Hogy van?
Kába, de magánál van. Kadmínius beszámolt neki a helyzetről. Ő felsége azonnal látni óhajt mindkettőtöket.
Makró megrázta a fejét.
Mondd meg neki, hogy most elfoglaltak vagyunk.
Nem, szólt közbe Kátó izgatottan. Verika tud járni?
Azt hiszem, igen, uram, ha valóban szükséges. Az állapota már amúgy sem lehetne rosszabb.
Remek, csapott Kátó az orvos karjára. Jöjjön fel ide, most azonnal. Az orvos megrázta a fejét.
Nem tudom, hogy megtehetem-e.
Rendben, akkor egyszerűbbé teszem a dolgot. Kátó előhúzta a kardját, és az orvos álla alá szegezte a pengét.
Parancsba adom, hogy azonnal hozd ide a királyt. Ez így megfelel? Hát, igen, uram.
Akkor indulj. Miközben az orvos elrohant a betegért, Makró hangosan felnevetett.
Ez nagyon centúriós volt. Kezdesz rá érezni, Kátó?
Kátó ismét az utca felé fordult. Tinkomius karjaival hevesen hadonászva dühötten vitatkozott az embereivel, akik immár teljesen körülálltak. A harcosokat nem hatották meg a herceg érvei, és maguk is ugyanolyan hevességgel kiabálva tiltakoztak. A térdeplő Fégulusz némán figyelte a vitát, és moccanni sem mert, nehogy felhívja magára a figyelmet. A mögötte álló bunkos botos harcos várta, hogy végre döntés szülessen.
Egy kis szerencsével hamarosan egymásnak esnek,
mondta Makró. Kétlem, felelte Kátó. Látta már, mire képes Tinkomius, és jól tudta, hogy a herceg nagyon is ért ahhoz, hogyan változtasson a számára kedvezőtlen helyzeteken. Egyszer már elkövették a hibát, hogy alábecsülték. Ezt többé nem tehetik meg. Kátó háta mögé pillantott. Hol van már az a nyomorult orvos? Mialatt Verika érkeztére vártak, a sima beszédű Tinkomius kezdte meggyőzni az embereit. Lassacskán teljesen átvette a szót, és a harcosok a fejüket lehorgasztva némán hallgatták a dagályos szónoklatot.
Itt jön,
szólalt meg Makró, mire Kátó megfordulva látta, hogy az orvos előbbükkön a nagycsarnokból nyomában egy hordágyjal, melynek minden sarkánál egy-egy testőr lépkedett. A hordágy mellett sétáló Kadmínius aggódva pillantott le a puha vánkoson pihenő sápadt arcra.
Gyorsan, kiáltotta Kátó, gyertek fel ide, na amilyen gyorsan csak tudtok.
A kis csapat a kapuhoz sietett, igyekeztek nem ide-oda rázni a királyt. A falhoz érve a tagba szakadt testőrök egyszerűen felemelték a hordágyat, átadva a mellvédnél álló katonáknak. Míg Verikát óvatosan a kapu fölötti, szélesebb részre vitték, Kátó a Tinkomius és emberei között zajló vitát nézte. A hercegnek végül elege lett, és a harcosokat félrelökve kivont karddal Fégulusz felé indult.
Állj!
Üvöltött a Kátó eltávol.
Állítsátok meg!
Tinkomius futó pillantást vetett az ifjú centúrióra, majd tovább sétált a térdelő fogoly felé. Ám mielőtt odaérhetett volna az optióhoz, a bunkos botot szorongató harcos elállta az útját és megrázta a fejét.
El az utamból,
harsogta túl Tinkomius dühös kiáltása a védők üdv rivalgását, ami annak szólt, hogy Kadmenius felsegítette Verikát a hordágyról, majd óvatosan támogatta az uralkodót, amint az két bizonytalan lépéssel a melvédhez ment. Az utcán ácsorgó atrebát harcosokat megdöbbentette a király felbukkanása. Tinkomius azt mondta nekik, hogy meghaltál, felség, magyarázta Kátó. Azt mondta, mi öltünk meg. Az öregember kissé kábának tűnt, és arca fájdalmasan megvonaglotta, hogy Tinkomius felé fordult. A cölöpfalon álló katonák kiáltozása elnémult, amint mindannyian uralkodójukra pillantottak. A csendet csak az utcán heverő, megnyomorított római foglyok nyöszörgése és jajgatása törte meg. Verika összerezzent.
Felség, szorította meg Kadmenius az uralkodó derekát. Jól vagyok, jól vagyok.
Kátó közelebb hajolt a királyhoz, és gyorsan suttogni kezdett. Meg kell mondanod nekik, felség, hogy nem mi támadtunk rád. Meg kell győznöd őket arról, hogy Tinkomius az áruló.
Áruló, ismételte meg a szót Verika sértett arckifejezéssel. Kérlek, felség, annak az embernek az élete múlik ezen, mutatott Kátó Figulusra.
Verika előbb a térdeplő rómaira, majd az unokaöccsére nézett, és hirtelen olyan rettenetes köhögés rázta meg, hogy kifulladva vonaglott a fájdalomtól. Aztán erejét megfeszítve kihúzta magát, és lekiáltott az utca túlsó végében ácsorgó honfitársainak.
Tinkomius tette! Ő támadt rám!
Artax volt, üvöltötte Tinkomius. Artax tette! Én mentettem meg a királyt! Verika szomorúan megrázta a fejét. Hazudik! Ordította a herceg kétségbe esetten. A rómaiak arra kényszerítik a királyt, hogy hazudjon. Ti is látjátok, ahogy ott állnak mellette. Ők mondatják ezt vele.
Nem! Kiáltotta Verika az erőlködéstől reket hangon. Te támadtál rám, unokölcsém, te!
Hazudik! Kátó elszakította tekintetét a drámáról, és oda kiáltott az embereinek.
Mandrax?
Itt vagyok, Centurio. Válogass ki 20 embert, és álljatok készen. Amint a kapu kinyílik, szabadítsátok ki a foglyokat.
Mire készülsz? Kérdezte Makro. Mégis miről beszélsz?
Megpróbálom elfogni Tinkomiust, aztán amilyen gyorsan csak lehet visszajövök ide.
Hát te teljesen megőrültél, felelte Makro,
de nem próbálta megállítani a barátját, mikor az lemászott a kapu fölötti gyilokjáróról. Kátó a sisakját és a pajzsát felkapva a kapu mellett álló légionárusok felé fordult. Amikor parancsot adok, nyissátok ki a kaput, méghozzá olyan gyorsan, ahogy csak tudjátok. Korábbi fáradtsága semmivé foszlott, az érzékei kiélesedtek, és a szíve hevesen lüktetett, amint várta, hogy végre ismét tehessen valamit. Miért Mandrax és a csapata felkészült, Kátó mély lélegzetet vett, és elkiáltotta magát.
Kaput kinyitni!
A légionáriusok elhúzták az záró gerendát, és nekifeszültek a kapuszárnyaknak.
Utánam!
Kiáltott hátra a Kátó a válla fölött, és kirohant az utcára. Egyenesen a Tinkomius körül tolongók felé tartott, és ellenállt a késztetésnek, hogy előhúzza a kardját. Döntő fontossággal bírt, hogy ne tűnjön úgy, meg akarja támadni őket. Tinkomius a kapu felé fordult, és Kátóra mutatott. Állítsátok meg őket!
Farkasok! Vatkanok! Üvöltötte Kátó. Fogjátok el! Fogjátok el Tinkomiust!
Tinkomius emberei egy félelmetes pillanatig egyenesen Kátóra néztek, a centúrió pedig biztos volt benne, hogy rosszul mérte fel a helyzetet, és a harcosok rájuk támadnak. Ám azok meg sem moccantak. Csak nézték, ahogy Kátó és csapata végig rohan a kapu előtti kis utcán. Tinkomius rémülten tekintett végig az emberein, aztán megfordult és menekülni kezdett.
Állítsátok meg az árulót!
Ordította Kátó, de már késő volt. Tinkomius kitört a harcosok gyűrűjéből és a sarok felé rohant, próbálva eljutni a durotriges szövetségesei nyújtotta biztonságba. Talán sikerült volna elmenekülnie, ha a bunkós botot szorangató harcos nem veti utána magát, tért hajlaton ütve a herceget. A furkos bot beleakadt a menekülő két lába közé, és Tinkomius egyenesen a megmaradt római foglyok kis csapata elé zuhant. A hadifoglyok haraggal telt vad üvöltéssel vetették rá magukat, és összekötözött kezeikkel ütlegelték. Kátó megállt a harcosok mellett, akik bizonytalan arccal fegyvereiket harcra készen tartva néztek rá. A centúrió azonnal az utcán heverő, megnyomorított emberekre mutatott és parancsokat harsogott.
Aki még él, azt vigyétek a cölöpfal mögé. Gyerünk! A durotrigesek bármelyik pillanatban itt lehetnek.
A sürgető, tekintélyt parancsoló hang megtette a hatását. A harcosok a földön heverő rómaiakhoz rohantak, és felnyalábolták őket, a sietség miatt tudomás sem véve az egykori foglyok ismét felharsanó sikolyairól. Kátó Mandrax felé fordult.
Hozzátok a többi foglyot! Ügyelj arra, hogy Tinkomiuszt is hozzátok!
Legalábbis, ami megmaradt belőle.
Mandrax elvigyorodott.
Igenis, centúrió!
A parancsait továbbadták, Kátó pedig lejjebb rohant az utcán, majd befordult a sarkon, ahonnan az út a város fő kapuja felé vezetett tovább. A centúrió hirtelen megtorpant. 30 lépésnyire tőle az utca teljes hosszában durott réges harcosok nyüzsögtek, csendesen pihenve a kunyhók között. Több százan lehettek. Szinte azonnal figyelmeztető kiáltás hallatszott, és az egyik harcos felpattanva Kátóra mutatott. A többiek is felugrottak, és a fegyvereik után nyúltak.
Hoppá! Marmogta Kátó, aztán megperdült, és üldözői vad üvöltéseitől kísérve rohanni kezdett az uralkodó szállása felé.
A sarkon befordulva látta, hogy embereinek többsége a foglyokkal és a reggeli borzalmak túlélőivel együtt már majdnem elérte a kaput.
Igyekezzetek! Üvöltötte, jönnek!
Az utca végében felmorajló üvöltözés hallatán a katonák felrohantak a cölöpfal védte térséghez, és berontottak a kapu, mit sem törődve azzal, milyen fájdalmakat okoznak a magukkal cipelt sebesülteknek. Kátó immár egymaga rohant a kapu felé, ami már is kezdett becsukódni előtte. Már megint, gondolta fanyarmosolyjal. Aztán hátranézett a válla fölött, a durott rigesek épp akkor rontottak elő a sarok mögül, és alig 20 lépésnyire lemaradva tőle, a vérére vágyva kiáltoztak. A páncér súlya miatt Kátó nem remélhette, hogy el tud menekülni. Eldobta a pajzsát, és tovább rohant a záródó kapu szárnyak felé. A kapu fölött Mákró és a többiek a melvénen áthajolva kétségbe esetten üvöltözve biztatták. Kátó a fejét behúzva ugrálta át a halott foglyok mozdulatlan alakjait, szegecselt saruja hangosan dobogott az utca keményre taposott földjén. Egyszer csak egy sötét árny suhant el mellette, és néhány lépésnyivel előtte egy láncsa fúrodott a földbe.
Gyerünk, Kátó! Ordította Mákró. Ott vannak mögötted!
Kátó előtt közvetlenül ott magasodott a kapu, ám ekkor hirtelen veszélyt érzett és oldalra vetette magát. Egy kart penge süvített át a levegőn és mélyedt bele a földbe, miközben a fegyver gazdája sziszegbe káromkodott. Kátó a rés felé ugrott, amit számára hagytak a kapuszárnyak között, és begördült az udvarra. A légionáriusok azonnal neki feszültek a kapunak, hogy becsukják, ám az imént Kátóra rontó harcos feje és válla beszorult az egyik kapuszárny és a tartó oszlop közé. A férfi feje tompa recsenéssel zúzódott szét, aztán az egyik légionárius kilökte az eltorzult testet a résből, és a kaput ismét erre teszelték. Miközben Kátó négykézlábra állva levegő után kapkodott, a fán dübörgő ütések az ellenség haragjáról és csalódottságáról árulkodtak.
– Kátó!
– kiáltott le Mákró az udvarra.
– Jól vagy?
– Kátó csak intett egyet.
– Remek! Akkor jobb lesz, ha feljössz és foglalkozol egy kicsit ezzel a darásfészekkel, amit felzavartál. –